Jó napot kívánok! Életre szóló könyvek szerintem azok, amelyek egy-egy fontos fordulóponthoz, meghatározó időszakhoz kötődnek. Történt az életünkben valami, és amit akkor olvastunk, emlékezetes maradt. Most Réti Lászlóval, az egyik legnépszerűbb magyar krimíróval beszélgetünk olvasásról és írásról is, arról, hogyan hatottak rá a kedvenc könyvei.
Sokszor beszéltünk is róla, meg olvastam is, hogy olyat ír, amilyet olvasni szeret. Kezdjük ezzel, hogy ez mit jelent.
Mivel a gyerekkoromat azzal töltöttem, ugye, hogy én még abban nőttem fel, amikor például hétfőnként tévéadás sem volt, és egyébként is két csatorna volt, nem fügtünk a nettől, nem volt a kezünkben a telefon. Az én generációm az nagyon sokat olvasott, legalábbis egy része. Én ezek közé tartoztam, és könyvtárba mentem gyakorlatilag heti rendszerességgel 4-5-6 könyvvel, mikor éppen mennyivel, és ezeket én el is olvastam az adott idő alatt. Nem volt nagyon mit csinálni az időnkkel, a tanuláson meg az edzésen kívül. Akkoriban egyszerűen ez volt a fő szórakozás.
Nyilván akkor még nem gondolt rá, hogy ilyet írnék, hiszen az írás az később jött.
Persze, én 30 éves korom után kezdtem írni, tehát nagyon-nagyon nem készültem én erre a területre, és direkt nem azt mondom, hogy pályára, hanem területre, vagy erre a hobbira. Érdekes, mert olyat nem tudok felsorolni, mert az életemet befolyásolta volna, vagy más irányt adott volna, vagy egy olyan meghatározó élményt nyújtana, hogy nekem ezt ki kéne próbálnom. Ez valószínűleg rám jellemző inkább, hiszen én például a példaképekben sem hiszek, tehát nincs olyan, hogy én valakit példaképnek tekintenék. Nagyon sok emberben van olyan, ami szimpatikus, ahogyan él, vagy ahogyan kezel egy helyzetet, de az életéből én csak egy szegmens ragadnék ki, és ahhoz mint egy irány mértékhez szeretném igazítani az én életemet, és ez igaz a könyvekre is. Ami inkább meghatározó volt, azok olyan olvasmány élmények, amik nekem már az íráshoz kötődtek, hogy ott állítottak irányba, vagy ott gondolkodtam el rajta, hogy ezt hogy lehet megtervezni, hogy lehet egy ilyen kötetet összeállítani, ennyi szálon futtatni.
Inkább tehát ezek ilyen szakmai titkokat?
Igen, de ezt most így jó pár év távlatában talán lehet így fogalmazni, hogy inkább szakmai titkokat fedeztem fel benne, vagy sokszor úgy elismerően csettintek, amikor egy olyan fordulat, vagy egy olyan megoldás van, ami nem nyilvánvaló, nem szokványos, és mégis általában ezek pofon egyszerűek szoktak lenni, akkor azt úgy el tudom ismerni, hogy ez jól sikerült. Nagyon kevés olyan könyvélményem van, ami rövidebb könyvekhez kapcsolódik. Úgy vagyok vele, hogy egy 4-5-600 oldalt azért érdemes odaadni az olvasónak. Tehát ha jót írunk, akkor ki tudjon benne teljesedni, el tudjon veszni abban a könyvben, legyen anyag, ne az, hogy már véget ért. Talán egyedül a mesterségem a halál, amit így fel tudnék hozni, ami nem egy nagyon hosszú mű, viszont az az érdekessége, hogy irgalmatlanul leköti az embert, és arra veszélyes területre viszel, ami talán nem is veszélyes terület, mert az értelmes ember miért ne gondolkozhatná ezen, hogy szimpatikussá tesz egy abszolút negatív főszereplőt. Elkezdjük megérteni őt, elkezdünk a bőrébe belebújni, és ez azért úgy elég hátborzongató érzést tud kiváltani.
Maga az, hogy szimpatikus valaki, aki valami olyasmit követett el, ami megbocsáthatatlan?
Elkezdjük megérteni a motivációit, és itt utalok a saját könyveimre is, a legfontosabbnak a motivációkat tartom, mert ha azt meg tudjuk fogalmazni, és meg tudjuk értetni az olvasóval, akkor számára élővé válik a szereplő, mert még ha nem is ért vele egyet, de megérti, hogy ő abból a szemszögből, azzal az előélettel, azzal a tapasztalattal miért így dönt, miért így cselekszik. És ennél a könyvnél nagyon fura azon kapni magát az embernek, hogy egy ennyire szélsőséges esetben gyakorlatilag egy tömeggyilkost is elkezd megérteni.
Arra emlékszik, hogy ezt mikor olvastam?
Ez még középiskolás koromban volt, és egyébként tervezem is, hogy mostanában lehet, hogy újra kéne olvasni egy 30 év után némi élettapasztalattal. Lehetséges, hogy ez megint megérintene, vagy egészen mást mutatna már meg.
Mielőtt írni kezdett krimit, nem olvasott krimit?
Dehogy nem, nagyon sokat. Sokat? Tehát amit mondtam, hogy sokat hordtam, ugye nem csak gyerekkönyvtárról jártam, mert ezt nagyjából 2 év alatt kimerítettem, és utána átmentem már a felnőtt könyvtárba. És olvastam én ott szépirodalmat, olvastam gyerekirodalmat, olvastam kalandregényt, krimit, és alapvetően azon kaptam magam, hogy én azért szeretek olvasni, mert ez engem kikapcsol. És ha kikapcsol, akkor én ezzel szórakozom. És engem nem szórakoztat a szépirodalom, ellenben a kalandregény, a krimi, akkor még ugye nem ismertük a thrillernek az elnevezését, de például olvastam nagyon sok sci-fit, mert akkoriban az volt az az előremutató műfaj.
Az ember azt gondolná, aki nem ismeri az életútját, hogy jó, akkor van itt egy ilyen fiatal srác, aki sportol is, tanul is, olvas is sokat, és szereti a krimiket, és hát nyilván rendőrtiszti főiskolára megy, de hát nem nyilván.
Nem, ez teljesen véletlen volt. Én pilótának készültem, és aztán egy szemüveget kaptam, és akkor ott jött egy ilyen Hát egy pszichológus azt mondaná bizonyára, hogy törés, de ez nekem úgy nyilvánult meg, hogy tudom azt is, hogy október 4-én kaptam azt a szemüveget, és 5-én úgy ébredtem föl, hogy jó, akkor rendőrtiszti főiskola. Hát pechemre vagy szerencsémre ezt az élet dönti el. Nagyjából 2 hónap múlva ki is kellett tölteni a jelentkezési lapot a felsőoktatásba. Úgyhogy ez tényleg egyik pillanatról a másikra döntés volt. Aztán el sikerült 20 évnél, vett meg egy pár hónapot rá dobnom, amennyit a rendőrségnél töltöttem, amit egyébként abszolút nem bántam meg. Visszanézve egyre inkább úgy láttam, hogy minden egymást követő dolog, az még ha akkor nem is értettem a miérteket, utóbb lesz valamilyen értelme.
Hogyha ír, akkor tudom, hogy mindent meg fog megnéz, minden pontos. Van olyan hely a világban, ahova egy könyv miatt ment el?
Valamilyen prekoncepcióval indulok el, ha már egy helyszínre megyek, hogy azt megnézzem, és ott azért lehet ötleteket találni. Például Isztambulban jártunk, és utána lent ott a Török Rivierán, ahol egy sráccal találkoztunk, ő ott idegenvezető volt, de Budapestre járt egyébként, egyetemre török állampolgár volt. Nagyon érdekes volt őt meghallgatni, ahogy az iszlámról beszél. És nagyon sok mondata, az például egy az egybe bekerült az Európa falak mögöttbe és az Európa halálába, mert abból a szemszögből nagyon érdekes volt látni. Tehát vele például biztos, hogy nem találkozok, ha nem megyek oda akkor és ezzel a céllal, hogy bizonyos anyaggyűjtést folytassak. 2-3 évvel ezelőtt tettünk egy nagyon jó kis utazást Portugáliába, egy 10 nap Portóba repültünk, és utána leutóztunk végig Lisszabonon keresztül egészen az Algarvébe a déli partra. Ott kifejezetten az volt az egyik célom, amikor nyaralást választottunk, hogy én Portugáliáról akarok még írni egy olyan könyvet, ami ott fog játszódni. És bizonyos esetekben érintőlegesen vannak is a helyszíneim között. Lisszabon az egyik nagy kedvencem, ott többször voltam. De például a másik Madridba voltunk egy 1,5 évvel ezelőtt, még amikor lehetett ugye utazni. És oda most vissza is fogok menni szerintem, amint lehet, mert akkor csak Toledót tudtuk megnézni, de ott még Szegóviát és Ávilát is meg kéne nézni. Tervezek egy olyan történelmi krimit, ami a 700-as, 800-as években játszódik, és ez egy olyan világ, olyan millió és olyan építészete van, ahol ezt a hangulatot, a múrokat, az akkori építészetet nagyon jól magunkba lehet szívni.
Igen, de akkor bekapcsol a krimíró szem, nem ám egy rendes városnézés.
Én fotózok.
Tényleg?
Igen,
de mit? Sikátorokat? Vagy
sikátorokat, egy-egy ajtót, egy étteremnek a kirakatát. Ezek mind irgalmatlanul jól illeszthetők egy könyvbe, hiszen én azt alkalmazom, hogy én megszólítom mind az 5 érzékszervet. Tehát gondoljunk bele, hogy ízeket és szagokat nagyon kevesen írnak le, főleg egy krimiben. De amikor érzi az ember, hogy ott bóklászik, és ott van a nyers fának az illata, amikor az asztalos műhely mellett elmegy, szembe főzik a paradicsomot, ott jön a bazsalikomnak az illata, majd tovább megyünk, ott van egy szemetes vödör, ami bűzlik, megint máshol narancsot hántoltak éppen, és annak a csípős fanyar illata töltött be mindent, akkor nagyon gyorsan ott tudunk lenni. A szaglás az egyik legősibb érzékszervünk, és ha jól írjuk le, akkor én úgy veszem észre, hogy nagyon könnyen hangulatba lehet hozni egy olvasót, és oda tudja magát képzelni.
Mi legyen a következő könyv?
Nekem Nelson DeMille az egyik meghatározó regényíró, és azért írtam föl az Alvilág alkonyát, hát ez volt az első, amit olvastam tőle. Ez egy jó 10 évvel ezelőtt történt. Nelson DeMille-t Magyarországon nagyon kevesen ismerik szerintem, hiszen ha beszélek róla, kevésszer látom, hogy fölcsillan egy tekintet, viszont legalább 10, inkább 12 könyve kapható Magyarországon, különböző évjáratokból, kiadásokból. A Tábornok lányát szokták ismerni, hiszen abból Travoltával egy film is készült. Ő egy végtelen alapos és nagyon nagy mesélő, tehát 6-800-900 oldalas könyveket ír, amiket nem un az ember, mert egyszerűen gördül tovább. És lehet, hogy csak a szereplők beszélgetnek, és amikor leteszi az ember pár száz oldal után, akkor rájön, hogy alig történik valami, és mégis beránt, beszippant a hangulat, azok a szereplők, és közben egyébként a történetek, maga a főszál, az meg nagyon érdekes. Az ő könyve is játszódnak mindenhol, tehát a Golán fennsíktól kezdve egy New Yorki katedrálisig bárhol játszódhat. Az Alvilág alkonya az egy tulajdonképpen egy gangster történet, a keleti part egyik olyan részén, ami az elitnek a szállás területe, hogy ezt mondjam. A villák sorakoznak a parton. Kicsit talán a Nagy Gatsbyhez lehetne hasonlítani a milliót, csak a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején játszódik, ha jól emlékszem a könyv, és Nekem azért volt meghatározó, mert egyrészt után elolvastam mindent, amit tőle meg lehetett kapni, és vele nem jártam úgy, ahogy sok íróval, hogy egy könyvét olvasom, tetszik, gyorsan még kettőt elolvasok, és rájövök, hogy egy sémára készül. Demillnél nem, ő váltogatja a nézőpontokat, a szereplőket, a helyszíneket, az időt, és ezért mondom, hogy egy nagy mesélőnek szerintem ez az egyik kulcsa talán, hogy jó sztorit fog meg, és jól adja elő. Úgy, hogy még ha adott esetben nem is nagyon történik semmi, mégis leköt.
És ez szempont lesz például, hogy igen, sok szerzőnél előfordul ez, hogy egy kaptafára készülnek a művek, mert egy már bevált, vagy egy sémára, hogy akkor velem ez nem történhet meg?
Nekem az írás a mai napig is hobbi. Tehát mindig van mellette egy-két főállásom. Ebből következően nekem az a legfontosabb, bármilyen furcsán is hangzik ezt tőlem, hogy engem szórakoztasson az, amíg megírom. Az egy nagyon jó hozadék, hogyha ezt kiadják, és még jobb hozadék, hogyha az olvasóknak is tetszik, de alapvetően azért csinálom, mert engem szórakoztat. És engem az szórakoztat, hogy mindig egy kicsit más szempont. Ugye olvasta több könyvemet, tudja, hogy mindegy, van mondjuk. Benne kalandregény, kémregény, jövőbe játszódó, múltba játszódó, történelmi krimi, több szálon futó, abszolút lineáris, van olyan, ahol egyes szám első szemében, vég a főhős bőrében járunk. Ebből én azt gondolom, hogy nem lesznek sablonosak. Ennek persze ellen szokott mondani az, hogy amikor meg kicsit jobban belemegyünk, hogy hogyan írok, hogy készül a vázlat, akkor meg tűpontosan nagyjából oldalra megtervezek mindent előre, de ez meg azt gondolom, hogy megint csak a szórakoztatásnak az egyik alapműfaja. Tehát egy televíziós sót is megterveznek másodpercre, hogy minek hol kell jönnie. Miért gondolnánk, hogy egy más szórakoztató műfajban, egy krimiírásban ez máshogy lehet?
Hogy jön a képbe Ken Follett?
Ken Follett az a másik nagy kedvencem. Én a Kaland Afganisztánban írtam föl. Tőle azt tanultam meg, hogy mennyire alaposan kell mindennek utána járni. Talán ő volt az egyik első olyan, akinél nyugodtan hátra mertem dőlni, a másik Frederick Forsyth volt egyébként, mert olyan aprós, én ugye eléggé hadatechnika és történelem mániás vagyok, de amikor mondjuk egy harci repülőről vagy egy harckocsiról olyan leírást ad, hogy oda teszi azokat az alkatrészeket, amik tényleg ott vannak, akkor én úgy érzem, hogy ha ennek utána nézett, akkor mindennek utána nézett, és akkor nekem tényleg csak az a dolgom, hogy szórakozzak. Ken Follett ebben nagyon jó.
És Frederick Forsyth, ugye az Istenökle van itt a listán.
Igen,
és
igen.
És kíváncsi voltam, hogy miért épp ez.
Forsyth megint csak az aprólékosságig utána néz mindennek, és ez a könyve volt az első, amit olvastam tőle. Ezt emlékszem, hogy még a főiskolára jártam, és még órán is olvastam, mert egyszerűen muszáj volt, nem nagyon lehetett letenni. Rendkívül jól ábrázolja ott az első iraki háborúban a történéseket, úgyhogy több szálon futtatja a történetet. És ezt utána én is alkalmazom több könyvemben, hogy be kell mutatni a főbb szereplőket az olvasónak, és meg kell őket szerettetni. Vagy legalábbis meg kell értetni, hogy miért cselekszenek. És ő ezt szerintem mesterien csinálja ebben a könyvében. És azt is megtanultam tőle, hogy nem lehet négy szálnál többet mozgatni igazán. Tehát abban a hosszban, amire én kalibrálva vagyok, ez az 500 oldal plusz-minusz 50 oldal, valahogy én ebbe tudom elmesélni, amit szeretnék, abban négy szál az, ami belefér.
Hogyha valaki nem ismer az Istenöklét, két mondatban, hogy miről szól, ezt megkérdezhetem?
Az iraki háborúban játszódik, és arról szól, az Istenökle egy ágyú, amivel megpróbálnak atomfegyvert célba juttatni, nyilván Izrael lenne a célpont, és mert a rakétákat nem fejlesztettek így. Így egyébként valóban tartotta magát egy ilyen nézet, hogy próbálnak egy olyan ágyút építeni, nyilván fixen földbe építve egy nagyon hosszú csővel, tehát alapvetően egyetlen lövése lett volna jó, és egyetlen célpontra lehetett volna irányozni. Ezt az elméletet járta ő körbe, és ennek a fegyvernek, a regényben létező fegyvernek a felkutatására, vagyis a felkutatás megakadályozásáról szól a történet.
Mennyit tud a szerzőkről, akiknek a könyveit szereti? Ezt most azért kérdezem, mert amikor mi találkozunk egy-egy újabb könyv esetében, mindig eszembe jut a legelső interjúnk, amikor elmondta, hogy nagyon érdekes volt, amikor még álnéven írt, és látta, hogy a kollégája olvasta a könyvét, és ő nem tudta, hogy ön írta.
Ez megtörtént, tényleg két-három könyvet olvast az egyik nyomozó, mikor egyszer bejött hozzám, hogy neki ez most esik le, hogy jobban megnézte a borítót, és ugye copyrightként szerepelt az eredeti, tehát a valós nevem is. Hát utána szoktam egyébként nézni, ha tetszik a könyv, akkor utána nézek az illetőnek. Ugye most a közelmúltban kicsit rá kattantam a Reacher sorozatra, ugye Lee Child-nál. Szerintem 20 körül tart, ami Magyarországon megkapható, én ezt mindent elolvastam.
Mi a titka? Én is olvastam néhányat, és olyan egyszerűnek tűnik.
A sztorik nem egyszerűek, nem tudok rájönni, hogy mi a titka, de ha 19-20 könyvet elolvasok valakitől egy szereplővel, és még tetszik is, és várom a következőt, akkor valamit biztos, hogy túl. És azért látok benne olyanokat, amik úgy mindegyikben megtörténik, tehát ha ott előbukkan egy ügynöknő, vagy egy rendőrnő, akkor biztos, hogy összejönnek. Mondjuk ezt most pont a legutolsóba sikerült megdöntenie, mert ott is adott volt a szituáció, és nem. De maguk a sztorik engem lekötnek. Ez a szereplő, ez valahogy elviszi ezt a hátán. És most ne Tom Cruise jusson eszünkbe, mert a könyvben a szereplő leírása azért ott egy majdnem 2 méteres loboncos szőkehajú emberről van szó. Hát ez nem Tom Cruise.
Jack Reacher az azért érdekes, mert ugye ez egy nagyon független fickó. Tehát megy, fölül egy buszra, járja az országot, Amerikát, tehát hogy őt nem köti semmi. Lehet, hogy ez a titok, hogy nem kell semmi.
Ez egy nagyon érdekes alapszituáció, belegondolunk, hiszen a cselekvéseinket sokszor az motiválja, hogy állásunk van, meg kell élnünk, családunk van, meg kell felelnünk, céljaink, amiket el akarunk érni, és az ő képletéből mindez ki van véve.
Igen.
Ő alapvetően semmi másért nem járja az USA-t, mint mivel azt mondja, hogy gyerekkorában végig külföldi bázisokon nőtt föl, miután kitették a hadseregből, úgy gondolja, akkor talán meg kéne ismerni a saját hazáját. És amikor eljut egy buszpályaudvarra, akkor arra indul el, amerre éppen az első busz indul. Tehát ez egy számomra érdekes alapszituáció, hogy valóban létezhet-e az, hogy valaki ennyire függetlenül él, és ha kell alkalmi munkát vállal, ha kell, akkor egy-két rossz fiút éppen kirabol, mert zsákmánynak tekinti, amit náluk talál. Talán ez működteti. Ez a mindenkiben valószínűleg ott van egy szabadságvágy, csak ezt sosem mernénk meglépni.
Milyen a viszonya a Nevem Pilgrim című könyvvel, mert ez is itt van.
Igen, ez Terry Hayes-nek a könyve. Hát ő nekem egy nagyon nagy talány. Valaki javasolta nekem ezt a könyvet, talán éppen még a Facebookon kérdeztem egyszer rá az olvasóimra, hogy nagyon nyüglődök, nem tudok mit olvasni, valaki javasoljon már valamit. És szerintem így bukkantam rá, és az egyik legnagyobb könyvélményem volt. Voltak titkosszolgálati kapcsolatai, filmekbe dolgozott be, ha jól emlékszem, valamelyik Mad Max filmnek volt a forgatókönyvírója vagy bedolgozója, és mikor elolvastam ezt a könyvet, akkor mondom, na ez igen, ettől még jöhet bármi. És csodálkozok kell tudomásul vennem, hogy nem írt még mást. Tehát, hogy készül rá, de most ő egyszer írt egy könyvet, de mindjárt nekifutásból nagyon nagyot dobott vele.
Ugye egy ilyen nyugalmazott titkos szolgálati szakembert kérnek föl, hogy segítsen egy ügy felderítésében.
Kémtörténetet írt, csak olyan hitelesen megvalósítva, és annyira tökéletes hátteret fölvázolva, ahol minden stimmel mindennel, és jó a sztori. Tényleg nem akarom lelőni a poénját ennek, mert ezt mindenkinek csak tudom javasolni, ezt a Nevem Pilgrim című regényt. Azon könyvek egyik, amire úgy emlékszem. Most is olvasok krimiket, tehát 3-4 naponta egyet elfogyasztok, bár most már lehet, hogy inkább írnom kéne megint. De nem mindig tudom elmondani, hogy mondjuk 2 héttel ezelőtt mit olvastam az adott írótól.
Mi a helyzet a női nyomozókkal? Ez mennyire érdekes? Már nem sok van.
Én azt gondolom, hogy egy nő egy krimiben mindig sokkal érdekesebb, mint egy férfi, de nem kifejezetten női nyomozóként. Bevándorlási tisztán van főszereplő, a Parfümőrnek volt főszereplő.
Meg a Célpont Párizsban van volt egy olyan nő,
aki Párizsban, igen, volt. És tulajdonképpen a Telekiben is főszereplő. Nem akarok senkit megbántani, nekem hitelesebb egy nyomozói szerepben egy férfi, ha én olvasok könyvet, de tapasztalok olyanokat, akik ezt hitelesen meg tudják formálni, és elhiszem, hogy ez a nő tényleg olyan jó nyomozó lenne, de azt azért látni kell, hogy abban a közegben, még hogyha egyre több is a hölgy, sokkal nehezebben tudnak boldogulni, és sokkal több munkát kell belefektetniük. Egy könyvben nekem inkább az ellenoldali, a gonosz nő az, ami nekem érdekes, vagy a hidegebb nő, mert ezeket nem divat ábrázolni. És ezzel tudok egy olyan területre menni, ami engem egy kicsit jobban érdekel, meg talán az olvasónak egy kicsit más látószöget és más tapasztalatot ad.
De mi motiválhat egy hideg nőt, a pénz, vagy a hatalom, vagy mi?
Hát ezeket nehéz megtalálni, és itt szoktam is segítséget kérni, például amikor a Célpont Párizsban dolgoztunk, akkor például kifejezetten megkérdeztem a feleségemet, hogy egy ilyen nőt mivel lehetne zsarolni. És ő kapásból mondta, hogy amiket én felsoroltam, az hülyeség. Azzal, ha ez tényleg olyan önálló, akkor ez lepereg róla, sőt visszavág. Ellenben, ha ezzel néztem, hát mondom, ezt köszönöm, mert ez nekem biztos, hogy nem ugrott volna be.
A női agy.
Hát ezért jó, ha egy okos emberrel lakik együtt az ember.
Az utolsó dolog, van-e olyan élő krimiszerző, akit valahol olvasott, és szívesen odaadná a könyvét, hogy olvassa el?
A maiak közül talán James Pattersonnak adnám oda, mert én is nyúlok úgy hozzá történetekhez, próbálva nagyívűen bemutatni, ahogy ő a legtöbb politikai kriméjét intézi, és talán érdeklődésére tarthatna számot egyik-másik.
Ő írta a Clintonnal az Elnök eltűnt igen, című könyvet? Igen. Ott a Clinton adta az információkat, hát, amit lehetett
ahogy
nyilván.
Ahogy én olvastam a könyvet, igen, hát ő háttérinformációkkal szól. Vagy nagyon jó író, ezt el tudom esetleg képzelni. Ugye szeretek a magyar politikához nyúlni, de politika alatt én általában mindig a geopolitikát értem. Az érdekel. Az aktuál politika és a pártpolitika az végtelen nem érdekel, és ügyelek is rá, hogy távol tartsam magam tőle.
Egy sikeres krimiszerző Magyarországon miben gondolkodik? Mi lehet, ami változást hoz? Egy új könyv, vagy valami más terület?
Most azt mondom, hogy egy 3-4 könyvet biztos, hogy látok még előre, hogy miket akarok megírni, és nagyjából mik a sztorik. Most ugye a Megölni Teleki kapcsán azért lett egy olyan 40-es évekbeli nyomozó figurám Debrődi személyében, akit még szeretnék legalább egy-két könyvben majd visszahozni. Van egy érdekes módon kicsit a földön kívül játszódó sztorim is. Van ez a történelmi krimi, ugye, amit mondtam a mai Spanyolország területén, de 1200 évvel korábban. Most ugye a Vakondot fogom megírni, a negyedik Larkin történetet. És hát ugye mindig az új érdekel. Nyilván mondjuk a film lenne az, ami új, és jelen pillanatban talán inkább még azt mondom, hogy a sorozatkészítés. Ebben is folyamatosan vannak projektek, bedolgozom bizonyos produkciókba. Itt mindig óvatosan kell fogalmazni, mert ezek általában azért egészen addig egész titkosak, amíg ki nem jönnek. Remélem, hogy előbb-utóbb csak összejön valamelyik.
Réti László krimiíróval beszélgettünk az Életre szóló könyvek sorozatban. Köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok!